Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és jó itt lenni, mert nagyon ritkán jutok el ide, mert sajnos kicsit elfoglalt vagyok, enyhén szólva, és mindig örülök, hogyha az otthoni gyülekezetbe is néha el tudok jutni. Legfőképpen, ami legnagyobb örömömre szolgál, az, hogy vannak itt gyerekek, és a gyerek történetet soha nem szabad elhagyni. Úgyhogy szeretném, hogyha ide leülnének, vannak itt ilyen székek, és akkor egy kicsit itt beszélgetünk. Köszönöm szépen a gyülekezetnek a türelmét, és az a kérés érkezett, hogy kicsit hangosabban beszéljek, és tudom is, hogy van a kedves nagymama is szereti, hogyha hangosabban és érthetően beszélek, és ezért most nem kiabálni szeretnék, de hogy mindenki hallja. Azért fogok kicsit hangosabban beszélni. Mi egy gyülekezet vagyunk, és egy egyháznak a tagjai esetleg, de van nekünk magánéletünk, ahol vannak nagyon nagy feladatok. Itt a földi életben nagy feladatok vannak, amit úgy mondjuk, hogy az élet ezt adta, és azt is mondhatjuk, hogy a világi dolgok is nagy feladatok, és ezekkel is kell foglalkoznunk. Viszont az Isten is tud nagy feladatokat ránk bízni, hogyha alkalmasnak rá minket, viszont ez az is kell, hogy mi kérjük ezt a feladatot, és el is kell vállalnunk. Viszont az Isten mindenkinek a saját képességei szerint ad feladatot, de adhat egy közösségnek is feladatot, úgy, ahogy az advent mozgalomnak is adott feladatot, vagy egyenként mindannyiunknak ad feladatot, mert mindannyian papok vagyunk. De az a legfontosabb, hogy ezt a feladatot, hogyha elvállaljuk, akkor az Isten az ott lesz velünk ebben a munkában, ebben a küldetésben, hogyha esetleg egy missziós munkáról beszélünk. De vannak olyan helyzetek, amikor azt érezzük, hogy hát mi egyedül maradtunk ebben a küldetésben, és azt érezzük, hogy itt szoktunk együtt könyvet osztani például, de azt érezzük, hogy milyen kevesen szólnak, hogy eljönnének, vagy érdeklődnének, és úgy érezhetjük, vagy bármilyen, akár hogyha egy személyes feladatunk is van, egy küldetésünk, hogy mi itt egyedül maradtunk, az Isten elhagyott minket, persze erről szó sincs, az Isten az mellettünk van, és hogyha hagyjuk neki, akkor vezet is minket. Ezzel kapcsolatban majd lesz egy érdekes, hát egy mondhatni poénos dolog, de egy nagyon elgondolkodtató dolog. Tehát Jézus Krisztus is azt ígérte meg a tanítványoknak, hogy a világ végezetéig minden napon ott lesz mellettük, és velük lesz. Tehát, hogyha hátat fordítunk az Istennek, még akkor is ott lesz, csak akkor ott lesz mögöttünk, de ő ott lesz mindig. Támogat minket, erőt ad minket ebben a feladatban, viszont nekünk ezt hagyni kell neki. Sok történet van a Bibliában, ahol Isten nagyon nagy munkával bíz meg egyszerű embereket, úgy, mint ahogy mi is vagyunk, semmivel sem különbek ezek az emberek, de nagyon nagy munkával bízza meg az Isten őket, és ezáltal lesznek kicsit mások tőlünk, mint hogyha kicsit ilyen hősök lennének. Az Isten őket kiválasztja, tudjuk, hogy milyen emberekről van szó, és azért, mert tudja az Isten, hogy véghez is tudják vinni ezt az ő segítségével. Most olyan nagy dolgokra gondolok, ilyen hatalmas feladatokra gondolok, amik fizikailag és lelkileg is nagyon megterhelők voltak ezeknek az embereknek. Sok konfliktus helyzetbe kerültek, ahogy itt említettem, hogy csúfolódtak, gúnyolódtak, vagy börtönbe zárták ezeket az embereket. És ezért szeretném, hogyha most mindenki mondana olyan személyeket a Bibliából, akik nagy küldetést kaptak az Istentől. Tehát lehet Ószövetség, Újszövetség, aki azt mondjuk, hogy tényleg nagyon nagy feladatot kapott az Istentől. Eddig három van, még szeretnék hallani. Jó. Dániel. Köszönöm. Valaki Noét is mondott? Jól hallottam? Noét. Na, ugye itt a gyerekeknek is, hogy nem véletlenül választottam ezt a igazából nagyon tanulságos történetet. Lehet, hogy sokan nem is gondoltunk erre, hogy az Istennek olyan nagy a bölcsessége, hogy ugye, amint mondtam, hogy kis állatokat vitt be a bárkába, akik utána, amikor újra száraz lett a föld, akkor felnőhettek és elszaporodhattak. Köszönöm a válaszokat. Én is leírtam ide párat magamnak, próbáltam egy kicsit időrendi sorrendbe. Ábrahám, aki különleges volt, József, Mózes, Dániel, Jeremiás, aki nagyon hasonlít Ellenváltóhoz például, vagy Pál, de Noéról fogunk most beszélni, hiszen Noé volt az első végidei proféta, és ezért Noét választottam. Nagyon különleges volt, hiszen az egész lakott földön, nem tudjuk, hogy mennyire volt benépesítve a föld, de az egész lakott földön csak ő volt az egyedül igaz, azt mondta az Isten. Azt mondta az Isten, hogy csak őt találtam az egész akkori világon, az egész nemzedékben, egész generációban alkalmasnak, és nagyon nagy feladatot bízott rá, de nem hagyta magára. És most ezt fogjuk megnézni, hogy lehet az, hogy nem hagyta magára az Isten. Hogyan volt mellette az Isten? És egy ilyen elgondolkodható címet adtam ennek a kis gondolatnak, hogy Isten a bárkában. Tehát Isten a bárkában. Nem a bárka felett, meg a bárka mellett, hanem a bárkában. És ezért az alapigéhez érkeztünk, amivel szeretném kezdeni. Mózes első könyve 7. fejezet első versét olvassuk el. Tehát Mózes első könyve 7. fejezet első versét olvassuk el. Mindenki, akinél van Biblia, teljesen mindegy, milyen fordítás. Most ezt én el fogom olvasni. Tehát Mózes első könyve 7. fejezet első vers. Mondta az Úr Noénak, menj be te és egész házad népe a bárkába, mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. Nem haragszatok, hogyha ezt megvizsgáljuk egy kicsit más szempontból is, ami most hozzánk közel fog állni. A King James Biblia első Jakab királyról nevezték el, tehát nem a király fordította, hanem a ő tiszteletére nevezték el. Ez volt az első teljes angol Biblia fordítás, és az van ráírva, hogy Holy Bible, tehát Szent Biblia van ráírva, és úgy nevezik az angol nyelvterületen, hogy hivatalos verzió, tehát hivatalos változat. Nekik ez a Szent Biblia, és egészen 1952-ig, tehát nagyon sokáig, tehát azt mondhatjuk, hogy nem olyan régen van, csak egy másik teljes fordítás. 1952-ig ez volt az általános Biblia az angol nyelvterületen, tehát ahol angol nyelv volt. Ekkor egy újabb kiadás jött, és most már azt is szokták. Ez egy ilyen új nemzetközi verzió, és ebbe viszont már nem úgy van ez a vers, hogy én most erről beszélni fogok. Ezt nem latinról, hanem az Ószövetségi részét, ezt eredeti héberről fordították. Én megnéztem az eredeti héber szöveget, én nem vagyok egy nagy nyelvész, nem nagyon értek hozzá, de nem találtam benne olyan különleges dolgot, ezért ahhoz vetemettem, hogy remélem nem haragszatok meg, hogy ehhez a King James Versionhöz fordultam, és nagyon érdekes, mert itt én lefordítottam angolról, és így áll. Most arra figyeljetek, hogy miben más ez az igevers. Ez így szól, és az Úr mondta Noénak, gyere be, és a te házad népe a bárkában, mert csak téged látlak igaznak ebben a nemzedékben. Tehát miben különbözik az előzőtől? Hogy gyere be, köszönöm szépen, és ebben különbözik, hogy gyere be. Most ez csak egy szó különbség, viszont egy nagyon nagy jelentősége lesz. Ugye ez már úgy hangzik másképp, mint hogyha az Isten ott lett volna bent. Ott lett volna bent. És nem azt mondta Noénak, hogy most egy hatalmas, végül is egy katasztrófa lesz, és építsd meg a hajót, és aztán menjél ott a hullámokon, hanem azt mondja, hogy gyere be hozzám ebbe, amit építettünk, és végig ott leszek veled. Tehát Isten bent volt a bárkában, ugye tudjuk is, hogy Isten zárta be a nagy ajtót, miután mindenki bement. Ez igazából több mint egy éven keresztül egy csodálatos utazás volt Istennel. Én el tudom képzelni, hogy miről beszélgethettek, és elmondta Isten, hogy miért pont őt választotta ki erre a nagy feladatra. Lehet, hogy Noé nem is gondolta, lehet, hogy egy alázatos ember volt, aki imádkozott, és megtartotta az ősöknek a hitét abban a világban, ahol senki más nem volt igaz, és mégis őt kiválasztotta az Isten. Lehet, hogy még ő is ezen meglepődött. Isten végig ott volt, vezette őket, és bátorította őket, minden veszélytől megőrizte őket. Tehát ott volt velük végig. Ellen White azt írja a Pátriárkák és Proféták című könyv 100. oldalán, nekem egy ilyen van itt a 72. oldal ebben a kiadásban. Azt írja, hogy ugye tudjuk az előzményt, hogy jönni fog a víz, Noé prédikált, az emberek nem hallgattak rá. Ez az előzmény. Azt írja Ellen White, hogy amikor jött a vihar, az emberek érezték, hogy nagy a baj, és megpróbáltak betörni a bárkába, de minden próbálkozásuk meghiúsult, a bárka sértetlenül maradt. Tehát nem keletkezett kár benne az Isten jelenléte miatt. Az Isten megőrizte a bárkát és a bárkában levőket, tehát Noét és családját és az állatokat megőrizte sértetlenül. Hát érdekes abba belegondolni, hogy az Isten jelenléte miatt nem keletkezett kár. Én nem tudom, hogy akkor milyen technikai eszközök voltak, de hogy minden erővel azok az emberek megpróbáltak betörni abba a hajóba vagy bárkába, és nem tudtak, mert az Isten ott volt. Azt mondja Ellen White, hogy az utolsó időkben is nagyon hasonlatos lesz a dolog. Lehet, hogy nem hajót fogunk építeni, de igazából építenünk kellene azt a hajót, ami az Istennek az országa, amit építenünk kell, de akkor se fognak ránk hallgatni. Úgy tűnik, hogy Noé gondolhatta volna azt, hogy az Úr elhagyta, mert építkezett ezt is, a Biblia szerint 120 éven keresztül építette ezt a hajót, ugye ez nagyon sok idő, és 120 éven keresztül gúnyolódtak az emberek vele. Hát igencsak azt érezhette a Noé, hogy Istenem, most egy ilyen nagy terhet raktál a vállamra, itt kicsúfolnak minket, meg lehet, hogy még tönkre is tették a munkáját, vagy én nem tudom, de az biztos, hogy nagyon nehéz lehetett az ő számára. De mégis azt kell, hogy mondjam, hogy amikor Isten feladatot bíz ránk, vagy nagy munkát bíz ránk, és mi hűségesek leszünk, hogy Noé hűséges volt, és türelmes volt, és hűségesen építette ezt a bárkát, akkor az Isten nem fog minket elhagyni. Erőt ad ebben a küldetésünkben, és meg fog minket őrizni. Megkérdeztem az iskolában olyan vezetőket, akik nagyon nagy tudásúak, ezt kell, hogy mondjam, és azt mondták, hogy ez nem derül ki a Biblia szövegéből, de valószínűleg a Szentlélek ott volt velük végig. Tehát a Szentléleknek nagyon fontos a jelentősége, és ő lehetett ott velük végig. Hogyha mi ebben hűségesek leszünk, bízunk az Istenben, akkor végig velettünk lesz, hogy célba érhessen a ránk bízott küldetése, hogyan a bárka is. Ellen White úgy írja, hogy a bárka a biztonságot nyújtó hegyek között, ugye amikor a víz apadni kezdett, akkor ott megfeneklett, és Isten oda vezette őket. Most arra hívlak titeket, hogy a Bibliából nézzünk meg olyan igéket, ahol arról kapunk bizonyságot, hogy az Isten mellettünk van, velünk van, különböző helyzetekben, és mindenki, aki tudja, akkor együtt olvassuk, de arra kérlek, hogy osszátok meg a véleményeteket és a gondolataitokat ezzel, hát nem kell jelentkezni, lehet nyugodtan szólni, mert ez egy közösség, és azért vagyunk, hogy közösen gondolkodjunk. Ezekben az igékben az fog kiderülni, hogy az Isten a közelünkben van lényegében. Ezeket az igéket fogom most olvasni. Az első, az Apostolok cselekedete 17. fejezet 27 és 28. vers. Ebből csak egy idézetet hoztam, tehát Apostolok cselekedete 17. fejezet 27 és 28. vers. Ebből csak az a lényeg, ez a rész, hogy nincs messze egyikünktől sem, ugye az Isten, nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ezt egyébként Pál az aténiaknak írja, akiknek ezt a bátorítást mondta. A következő igevers Jeremiás 42. fejezet 11. verse. Tehát Jeremiás 42. fejezet 11. verse. Itt azt mondja, hogy ne féljetek a babiloni királytól, akitől most féltek, ne féljetek tőle, azt mondja az Úr, mert veletek vagyok, hogy megtartsalak és megszabadítsalak titeket az ő kezéből. Itt arról van szó, hogy a semmilyen világi hatalomtól nem kell férni, mert a szabadító Isten van ott a mi mellettünk. Azt mondja, hogy veletek vagyok, ne féljetek a királytól. A következő ige, Aggeus próféta 2. fejezet 4. verse. Aggeus próféta könyve 2. fejezet 4. versét olvasom. De most légy bátor, Zorobábel, azt mondja az Úr, légy bátor te is, Jósua, Jehosadák fia, te főpap, és légy bátor e földnek minden népe, azt mondja az Úr, és cselekedjétek, mert én veletek vagyok, azt mondja a seregeknek Ura. Itt két érdekességért szeretnék megállni. Az első az, hogy ki volt az a Zorobábel, és miért kellett neki bátornak lenni. Azt mondja az Isten, hogy légy bátor. Ugye itt arról van szó, amikor visszatértek egy bizonyos része a zsidóknak a fogságból, a babiloni fogságból visszatérnek, és a lerombolt templom és a lerombolt városból először újjáépítették a papoknak a házait, a romokból építették fel, és ebben laktak a papok, amíg nem készült el az új templom. És amikor az új templomot meglátta a nép, akkor elkezdtek sírni. Azt mondták, hogy ez nem a salamoni templom, és annak még a közelébe sincsen. És Aggeus próféta viszont azt mondja nekik, hogy ne sírjatok, legyetek bátrak, mert lehet, hogy nem olyan, mint a salamoni templom, nincs olyan dicsősége, de ebben jelenik meg a messiás. Ezt mondja nekik Aggeus próféta, és ezért van ennek nagy jelentősége. Egy kérdést szeretnék feltenni, hogyha nem haragszatok meg. Mit jelent az, hogy seregeknek Ura? Igen, köszönöm. Seregeknek, milyen seregeknek lehet az Ura? Az egyik, amit mondod, Györgyi, hogy az angyal seregek, a másik pedig a csillagoknak a serege. A csillagok serege. Isten, ez azt szimbolizálja, hogy Isten mindenek felett van. A csillagoknak az Ura, az angyaloknak az Ura, és Izrael honvéd seregének az Ura. Ez a harmadik jelensége. Ezt is olvashatjuk, amikor az Ószövetségben egy csata előtt ez az idézet jön, hogy a seregeknek az Ura, akkor arra vonatkozik, hogy a Izrael, mint akkor már államnak, a honvédségének, tehát így neveznék ma, tehát a izraeli hadseregnek az Ura is az Isten. A következő a Máté evangélium a 28. fejezet 19 és 20. vers, ezt igazából nem is olvasnám el, mert mindannyian jól ismerjük fejből, viszont ide tartozik most ez azért nekünk, mert azt mondja, hogy veletek vagyok minden napon a végezetig, a világ végezetéig végig veletek vagyok, viszont a 19. versben előtte egy feladatot ad nekik. Úgy, mint ahogy Noénak adott egy feladatot, nekünk ad egy feladatot, mi abban hűségesek leszünk, az Isten, a Teremtő Isten minden nap a világ végéig velünk lesz. Ez egyszerűnek hangzik, persze nagyon nehéz lehet a hétköznapokban, és nagyon sok nehézség van. De milyen bátorító az a gondolat, hogy a megváltó mondja azt nekünk, a tanítványoknak, hogy veletek vagyok a világ végezetéig. Tehát bele kell gondolnunk, hogy a Teremtő Istentől kaptuk ezt. A következő a Krónika 2. könyve, 13. fejezet, 12. vers. Tehát Krónika 2. könyve. 13. fejezet, 12. vers. így szól. Csak az első felét olvasom fel. Azért ímé mi velünk van az Isten vezérgyanánt. Tehát már hallottunk itt szabadító Istenről, hallottuk, hogy ott van mellettünk az Isten, hallottuk, hogy az Isten a hatalomtól megvéd minket, azt mondja, hogy legyünk bátrak, és most azt mondja, hogy vezérgyanánt van velünk az Isten. Tehát vezet minket, csak engedjünk neki, hagyjuk neki, hogy ő vezessen, hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen minket. Nem csak az, hogy erőt adjon ebben a küldetésben, itt gondolok akár egy missziós programra, ahol azt mondjuk, hogy erőt adott az Isten ehhez, de hagyjuk is, hogy ő vezessen. Csukjuk be a szemünket, és bízzuk rá. Mi csak tegyünk oda azt, amit mi tudunk. De azt, hogy merre kell menni, azt mi nem tudjuk. Isten világít. Itt egy kicsit humoros ilyen szólást szeretnék mondani, ami lehet, hogy megbotránkoztató lehet, de ez, sajnos ez igaz. Olyan az Isten, olyan a Szentlélek, mint egy autó. És ebben az autóban mi beletankoljuk az üzemanyagot, és azt mondjuk, hogy mi ott ülünk a volánnál, és kormányozunk, és mi kormányozzuk a gyülekezetet, kormányozzuk az egyházat, és vagy ezt a feladatot, amit kaptunk, akár a magánéletünkben, vagy akár nagyobb szinteken is, és megtankoltuk az üzemanyagtankot, ott van a Szentlélek, aki adja az energiát ehhez. Csak az a helyzet, hogy ezt a kormányt ezt mi fogjuk, és ezt át kell adnunk, és akkor lesz ez igaz, hogy ott van az Isten vezérgyanán. Tehát engedjük a Szentléleknek, hogy ő vezessen minket. A következő pedig Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levél, 8. fejezet, 31. vers. Tehát Róma beliekhez írt levél, 8. fejezet, 31. vers. Ez gondolom már jól ismert lehet sokaknak, hogyha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, ezt csak azért tettem ide bele, mert arra gondoltam, hogy hát persze ezt szoktuk mondani, hogy az Isten velünk, de kicsoda ellenünk, de mégis úgy érezhetjük, hogy akár fizikailag veszélybe kerülünk, mert nem tudom, lehet itt olyan, hogy keresztény üldözés, vagy lehet bármilyen olyan dolog, amit emlékezünk vissza a mártírokra. Ők úgy gondolták, hogy ők boldogan mennek erre a mágiára, ez nehéz elképzelni, mert azt mondják, hogy az örök életet azt nem veheti el tőlünk senki. És ez erről szól, hogy az Isten velünk van, hogyha mi ott vagyunk, és hűségesek voltunk a mi munkánkban, és megtartottuk a Jézus hitét, akkor mi nem lehet ellenünk senki. Tehát az örök életünket nem vehetik el. Most egy nagyon bátorító, ami így a hétköznapokra ilyen bátorító gondolat, Ézsaiás próféta könyve, 41. fejezet, 10 és 13. vers. Tehát Ézsaiás 41. fejezet, 10 és 13. verse. Így szól a 10. vers. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ez bármilyen helyzetben egy bátorító lehet mindannyiunknak szerintem. A 13. vers pedig így szól. Mivel én vagyok Urad Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Tehát azt mondja az Isten, hogy fogja a kezünket és megsegít. Bátraknak és hűségeseknek kell lennünk, és akkor az Isten ott lesz. Tehát nem kell félnünk, mert mindenkor segít. Ez egy ilyen megnyugtató üzenet szerintem, hogyha egy olyan helyzetbe kerülünk, akkor érdemes ezekhez az igékhez nyúlni. Aztán van még egy Ézsaiási ige, ami Ézsaiás könyve 43. fejezet második vers. Tehát 43. fejezet második vers. Itt van egy Noéval való összefüggés. Ezt így idézem. Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Hát nem tudom, hogy van-e olyan, aki Noénál nagyobb vízen ment át, mert az elég nagy víz volt, hiszen még a legmagasabb hegycsúcsok is megvan, hogy milyen, a Bibliában le van írva, hogy milyen magas víz borította még a legmagasabb hegycsúcsokat is. És úgy tűnik, hogyha abban a nagy vízben az Isten ott volt Noéval a bárkában, akkor mi akármekkora vízen vagyunk, akkor is ott lesz. És itt... Hát itt igazából csak azt mondja az Isten, ezeket a példákat hozta itt a Ézsaiás, de azt mondja az Isten, hogy ha egy veszélyes helyzetben vagy, tehát az lehet víz vagy tűz, ugye ezeket a példákat olvastuk, akkor ott lesz az Isten, és megtart minket. De még azt mondja, hogy még a kezünket is fogja és vezet. Ugye ez, amit említettem, hogy ezt hagyni kell az Istennek, hogy ő vezessen. És befejezésül annyit szeretnék mondani. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy a ránk bízott munka nehézségei közepette a tengeren hánykolódunk egy bárkában, viszont Isten ott van nekünk, ott van velünk, és mindig biztonságban célba vezet minket, ahogyan Noét is vezette a bárkában. És arra bátorítalak titeket, ha Isten egy nagy feladattal bíz meg titeket, vagy úgy mondom, hogy akkor minket, akkor... Az biztos azért van, mert Isten alkalmasnak látott minket arra, hogy ezt véghez tudjuk vinni. Ezt meg kell éreznünk, el kell fogadnunk. Például egy missziós munkát bíz ránk, hogyha most itt gyülekezetben vagyunk, ezt így mondom, akkor azt örömmel, bátran vállaljuk el, még akkor is, például nemrégen néztem egy filmet Teréz anyáról, egy kétrészes filmet, és Teréz anyának semmilyen nem volt. Lehet, hogy egy bibliája volt. És mégis egy hatalmas munkát tudott az Isten segítségével véghez vinni, mert a semmiből építkezett iskolát, meg kórházat, meg mindent, mert egyszerűen ő ezt hitte, hogy ezt a munkát kapta, ő elvállalja, és majd vezetni fogja az Isten, és majd kap adományokat. Tehát vállaljuk ezt, mert bizonyságunk van afelől, itt az előbbi igékhez mindezt mondta, hogy Isten ott van mellettünk, ott lesz velünk, ahogyan ott volt Noéval is, és vezetni fog minket. Ámen.
Záróénekként énekeljük el a 104-es ének minden 4 versszakát.
Mennyei Istenünk, hálával jövünk most ide eléd. Köszönetet mondunk, hogy itt lehettünk ilyen sokan a mai napon a te házadban. Köszönjük neked a Bibliánkat, amelyeket az anyanyelvünkön olvashatunk nap mint nap, amiből erőt meríthetünk, és hallottuk a bátorító igéket. Ezeket is köszönjük neked. És arra kérünk, hogy tegyél minket alkalmassá, hogy a te élő bizonyságod lehessünk, ahogy hallottuk itt az énekben, amely azt mondja, hogy a te szeretetedet és jóságodat hirdessük. Arra kérünk, hogy a mi jellemünk hasonlóvá lehessen, ahogy Krisztus a földön cselekedett. Mi is úgy tudjunk cselekedni az embertársainkkal. Erre kérünk most téged, de legfőképpen arra, hogy adj nekünk ahhoz erőt és értelmet, hogy a vezetést átengedjük neked, hogy minden helyzetben, amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy egy útelágazáshoz, akkor a te segítségedet, a te vezetésedet tudjuk kérni. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi gyarló imánkat. Ámen. Köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétét, de végül egy bátorító üzenetet szeretnék Pál apostoltól tolmácsolni a Tesszalonikai levélből. Maga pedig, ami Urunk Jézus Krisztus, és az Isten, ami Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg. Vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben. Ámen.